Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin. A következő fél órában egy válogatást hallhatnak a Reggeli Monitor című műsorunk legjobb beszélgetéseiből. Ezen belül is most a dollár jövőjével foglalkozunk, majd ezt követően egy hazai aktuális adóváltozás, ez pedig a céges autókra vonatkozó 20%-os adóemelés hatása lesz a téma, ami akár el is tolhatja a prioritásokat a céges autók választásánál. Jövünk a részletekkel!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Néhány év alatt alaposan átalakulhatnak a vállalati flották a jövőre 20%-kal megemelkedő cégautóadó miatt. A Magyar Leasing Szövetség főtitkára elmondta, hogy rövid távon a már futó szerződéseket nem érinti, de az új tendereknél a cégek előnyben részesíthetik a továbbra is adómentességet élvező elektromos autókat, illetve a kisebb teljesítményű benzineseket. Kőszegi Lászlót Lakatos László kérdezte a részletekről.
Szóval most már biztos, hogy jövőre emelkedik a cégautó adó méghozzá jelentős mértékben. Ugye egyrészt ez érinti a cégeket, amelyek autókkal használnak a munkájukhoz, de gondolom a flotta kezelőket, leasing cégeket ugyanúgy érinti, mert biztos, hogy lesz ebben piaci mozgás. Ön hogy látja?
Én is úgy látom, hogy érinti, egyértelmű, hogy érinti. Ugye 2 évvel ezelőtt, amikor az extra profit adót bevezették, akkor szinte egy időben megduplázták, kvázi megduplázták a cégautóadót, és most ez a megemelt összeg kerül egy 20%-os emelés alá, úgyhogy ez semmiféleképpen nem örömteli. Ugye azért folyamatosan nőnek a céges autóhasználat költségei, ami azért elindíthat folyamatokat. Ennek lehet egy pozitív hatása is, mert elindíthat egy olyan hatást is, hogy például zöldebb, környezetkímélőbb autókat használnak a flották, de elindíthat egy olyan hatást is, ami ugye az autópiacra hathat ki negatívan, hogy elkezdik visszanyírni a céges flottákat, csökkenteni az autó darabszámot.
Mert hogy ez a cégautóadó emelés, ez csak a fosszilis üzemanyagú autókat érinti?
Hát ugye különböző környezetvédelmi kategóriák vannak, és ugye minél gyengébb környezetvédelmi kategóriába tartozik egy autó, annál magasabb a cégautóadó. Ugye a zéró emissziós autók esetében ott 0 forint a cégautóadó, viszont a hibridek, ott azért már jelentkeznek ezek az adóköltségek.
És mi a helyzet azokkal a tölthető hibridekkel, vagyis plug-in hibridekkel, amelyek most még ugye zöld rendszámmal forgalomba kerülhettek, de ha jól tudom, jövőre vagy azt követő évben már nem lesznek jogosultak a különböző kedvezményekre. Ezeket is érinti az adóváltozás?
Hát azok esetében, amiket idén vásárolnak és helyeznek forgalomba, 2026. december 31-éig cégautóadó mentesség megmarad. Viszont fontos változás, hogy a 2026. január 1-től vásárolt és forgalomba helyezett tölthető hibridek már nem élveznek cégautó adómentessége, tehát náluk már ez egy komoly költségnövekedés lesz.
És egyébként ilyenkor hogy reagálnak a cégek? Tehát ugye mondta, hogy azt önök egyből megérzik. Gondolom nem automatikusan rögtön mondanak le autókról, vagy akár arra is volt már példa, hogy ilyenkor bizonyos pozíció alatt megszüntették a cégautót?
Hát ugye a jelenleg futó szerződések esetében ott most ezért nem fogja lezárni a bérleti szerződését vagy leasing szerződését, tehát ott kénytelen elviselni ezt a megemelkedett költséget, de viszont a flotta policy kialakításánál ott szempont lehet az, hogy mert ugye cégautóadó emelkedik, de mellette a gépjárműadó, mellette a regisztrációs adó, tehát sok egyéb olyan autóval kapcsolatos költség is emelkedik, ami befolyásolhatja az ő döntésüket.
Mert ugye ez mind benne van a leasing díjban.
Mondjuk egy bérleti konstrukciónál ott mind benne van a leasing díjban. Pénzügyi leasingnél, és főleg itt cégek esetében, hogy a nyílt végű pénzügyi leasingről beszélhetünk, ott ezeket közvetlenül fizeti meg a leasingvezető. De bérletnél, ott általában full service-es szerződésekről beszéltünk, ott egy bérleti díjat fizet, amiben minden egyéb költség, többek között az adók is benne vannak.
Ez egyébként a különböző konstrukciókra hogyan hathat? Változhat a különböző konstrukciók iránti érdeklődés, vagy igazából teljesen mindegy, mert ezeket a költségeket meg kell fizetni, ugyanúgy elköltségelhető, tehát most az, hogy kin keresztül fizeti, az nem biztos, hogy változtat, vagy igen?
Hát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból indiferens, mert ugye most megfizeti a bérleti díjba, vagy megfizeti közvetlenül, akár egy pénzügyi leasingnél, akár hogyha készpénzért megveszi, így is úgy is meg kell fizessie. Tehát ez a költség, ez mindenféleképpen jelentkezik nála, és ugyanaz a költség. Tehát itt nem lesz különbség a konstrukciótól függően.
Ha viszont mondjuk zöldít ez az intézkedés, tehát valahogy a cégek elindulnak a zöldebb irányba, ez egy jelentősebb újraszerződést generálhat, nem?
Igen, bár én azt tartom valószínűleg, hogy nem újraszerződés lesz, hanem kifuttatják a meglévőt, és már a következő beszerzésnél ugye ez egy plusz szempont lesz, hogy környezetkímélőbb autót vásároljon, és nem csak arról van szó, hogy környezetkímélőbb, hanem mondjuk a motor teljesítmény, ugye a másik befolyásoló tényező, ott elképzelhető, hogy egy alacsonyabb teljesítményű autóval cseréli le a meglévőt.
És akkor innentől kezdve ez érintheti egyébként akár a marzsokat is önöknél, nem? Mert hiszen azért egy magasabb árkategóriájú autó könnyebb egy magasabb marzsot elérni.
Hát ezt azért így nem jelenteném ki, tehát a marzs, vagy hogyha százalékosan beszélünk a marzsról, az azért nem függ feltétlenül attól, hogy most egy prémium autóról van szó, vagy egy átlagos tömegautóról. A marzsot azért az nagyon sok minden befolyásolja, tehát az ügyfél minősítése, az eszköz típusa, ami nem feltétlenül arra vonatkozik, hogy milyen értékű, sokkal inkább arra, hogy mondjuk a másodlagos piacon. Úgyhogy a marzs az így ennyire egyszerűen nem definiálható, nem beszél arról, hogy cégek között is azért különbség van.
De hát akkor ez a leasing cégeket, illetve a flottakezelőket is arra ösztönzi majd, hogy olyan új szerződéseket kössenek, ahol kedvezőbb árakat tudnak elérni, hogy az ügyfelekért vívott versenyben is versenyképesek maradjanak az emelt adótételek mellett.
Így van, tehát azért a flottakezelő cégek tanácsadók is egyben, tehát nagyban befolyásolni tudják azt, hogy adott cég hogyan alakítja a járműparkját, és egyértelmű lesz az, hogy ugye a költségoptimalizás szempontjából ez, ahogy említettem, kisebb teljesítmény zöldebb autók felé fogja vinni a piacot. Prémium autók esetében ott nem hiszem egyébként, tehát a felső vezetői autóknál, de ott mondjuk nem egy akkora darabszámról beszélünk, hiába jóval magasabb a cégautóadó, ott azért egyéb szempontok, mint például a presztízs, azok, amik dominánsak.
Az imént említette a másodpiaci értékesíthetősége, tehát azt, hogy egy autónak milyen, egy márkának milyen a megítélése a piacon, hiszen ez a további értékesíthetőségét jelentősen befolyásolja. Ez akkor tovább erősítheti, most persze név nélkül azoknak a márkáknak az ázsióját, amelyek eddig is a kedvencek voltak?
Hát, hogyha bérleti díjról beszélünk, ott ugye az egyik legerőteljesebb befolyásoló tényező az a maradványérték. Ugye egy olyan márkának, amelyiknek jó a presztízse, a modelljeinek jó az értéktartása, ott ugye magasabb a maradványérték százalékosan is. Vélhetően magasabb a beszerzési ár is, de ugye ez bőven kompenzálja a maradványérték. Tehát előfordulhat az, igen, hogy az ilyen márkák tudnak nyerni ezen, és ez most független attól, hogy prémium vagy tömeggyártó márka.
És egyébként akkor itt az autókereskedők, illetve az importőrök is újra kell gondolják az egész márka stratégiájukat, hiszen ez egy jelentős tömeget érint. Tehát ahogy elnézem, az autóforgalom fele az cégautó, ennek egy jelentős része flotta értékesítőkön keresztül, vagy flotta kezelőkön keresztül, vagy leasing cégeken keresztül jut a cégekhez, és akkor itt a piaci nyomás újra megindul.
Biztos, hogy az a mix, amit jelenleg értékesítettek, valószínű változni fog ennek a hatására. Hogy ez mennyire lesz erőteljes, azt én nehezen tudnám megmondani. Azt a gyártók jobban látják szerintem, de mindenképpen az alacsonyabb teljesítményű és zöldebb autók azok, akik előtt élveznek ebből a változásból, és valószínű, hogy a rendelési állományukat is ebbe az irányba fogják elvinni.
A Magyar Leasing Szövetség főtitkárát, Kőszegi Lászlót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Duplájára emelni a vámokat Donald Trump azokkal az országokkal szemben, amelyek megpróbálnak a dollár helyett más természetes vagy mesterséges valutát meghonosítani a nemzetközi kereskedelemben. A következő amerikai elnök ezzel fenyegette meg a kifejezetten nyugatellemes BRICS kereskedelmi blokk országait. A Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiája szerint a közeljövőben kizárt, hogy a dollár kulcs szerepét a kereskedelemben bármely más valuta felváltsa. Vásárló erő paritását tekintve ugyanis a dollár egy nagyon drága valuta, ereje megmarad, legfeljebb a jövő év második felében lehet a gyengülésére számítani. Móró Tamással Péli Nagy Kata beszélgetett.
A BRICS országokat ugye 2009-ben alakította Kína és Oroszország, majd később Brazília, India is csatlakozott, majd Dél-Afrika. És itt fontos az a helyzet, hogy tavaly megszavazták a tagság bővítését, és meghívták egyebek mellett Szaúd-Arábiát, Iránt, Etiópiát, Egyiptomot, Argentínát és az Egyesült Arab Emírségeket. Hogy látod, hogy az újonnan meghívott országok közül melyeknek van egyáltalán hajlandósága arra, hogy csatlakozzon a BRICS országokhoz. Ez a későbbiekben ugye ez egy fontos tény lehet.
Igen, azt gondolom, hogy a nagy többségnek van hajlandósága. Itt vannak kérdőjelek, például Irán, ahol pontosan a nemzetközi szankciók miatt a globális gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódás az mindenképpen nehézkes, de alapvetően az látszik, hogy jön létre egy a nyugati országoktól független blokk, gazdasági és részben politikai blokk, és ez a folyamat azt gondolom, hogy megy majd tovább, tehát mindenképpen van egy komoly momentum ezen szerveződés mögött.
Most ez azért tartottam fontosnak, mert hogyha megnézzük ezeket az országokat, akik majdan csatlakozhatnak, illetve a meglévők, ezeknek a gazdasági súlya lehet-e már akkora, hogy nem fognak megrettenni mondjuk egy Egyesült Államok fenyegetésétől?
Ugye a legnagyobb országok gazdasági értelemben mindenképpen Kína, India, Brazília, és hát Oroszország is nyilván, bár itt megint csak van egy furcsa kapcsolatrendszer a többi országgal, ugye nem teljesen szabad a kereskedelem, bár kétségtelen, hogy Kína és Oroszország kapcsolatai nagyon dinamikusan fejlődnek. De azért ezen országok jelentős többsége nem akarja felszámolni a gazdasági kapcsolatait a nyugati világgal, ezenből az Egyesült Államokkal sem. Nagyon-nagyon rá vannak utalva az Amerikába történő exportra. Ugye Kína mindenképpen, Indiának is fontos ez, és India számára is fontos az amerikai kapcsolatrendszer. Inkább azt lehet mondani, hogy ezek a fejlődő országok, nevezzük őket így, ezek mindenképpen szeretnék a gazdasági előnyöket élvezni ebből az új szerveződésből is, de ugyanakkor nem akarják elveszíteni a régi piacokhoz való hozzáférést, mert azért ezek nagyon fontosak továbbra is. Tehát valahogy lavírozni kell az amerikai igények és a picit önállóbbá válás között.
Állítólag már megvan ennek a tervezett új közös valutának is a neve, ugye UNIT-nak vagy UNIT-nak hívnák, ez egy egységnek hívják, és emögött milyen fedezet állhat? Minden valuta annyit ér, amelyekkora a mögötte lévő fedezet, legyen az bármi is.
A fedezet a sok esetben ma már nem valamilyen arany, vagy valamilyen értéket képviselő egyéb fizikai eszköz, hanem egy adott ország a gazdasági teljesítménye. Ugye a fő probléma ezzel az új elszámolási egységgel, ha ez tényleg megvalósulna, az, hogy azért a kereskedelmi kapcsolatokban van egy óriási egyensúlytalanság, adott esetben két ország között, ugye pont ezt a problémát küszöbölnék ki egy harmadik elszámoló egységnek, így a dollárnak az alkalmazása. Az egyes országok között jelentős kereskedelmi többletek, illetve a másik oldalról hiányok halmozódhatnak fel, és utána ezzel kezdeni kell valamit. Az hosszú távon nem működik, hogy valaki sokkal többet exportál egy országba, mint amennyit onnan exportál. Ez a probléma egyébként évszázadok óta fennáll, és mindig is kezelni kellett. Ennek az új elszámolási egységnek a léte az nem mondja meg ezt a problémát, és Kína nagyon sok fejlődő országgal szemben jelentős kereskedelmi többlettel rendelkezik, kivéve azokat, ahonnan nyersanyagot is vásárol. De például, hogyha az orosz-kínai viszonyt nézzük, akkor a kínai export elképesztő mértékben elszállt, ezzel szemben az Oroszországból történő import jóval kevesebb, tehát itt is van például már rögtön egy probléma. A gyakorlati megvalósítását én nem nagyon látom annak, hogy ez az elszámolási egység működhessen, előtte mindenképpen kezelni kell azt, hogy a kereskedelmi kapcsolatok azok jobban ki legyenek egyensúlyozva.
A dollár ereje most jelenleg mekkora, és milyen irányba változhat mondjuk jövőre, vagy 2025-ben, ezer dologtól függ természetesen, de valahogy befolyásolhatják-e a BRICS országok tervei?
A dollár ereje az alapvetően az amerikai elnökválasztási eredményre történő reakció, illetve a továbbra is viszonylag szigorú monetáris politika eredménye, tehát hogy a dollár reálkamata az magas, és nagyon vonzó egyébként, ha valaki belegondol abba, hogy a dollárban egy 2%-os reálkamatot most el lehet érni kockázat nélkül, az alapvetően egy vonzó hozamnak számít. Tehát ezek a tényezők erősen tartják a dollárt, és tulajdonképpen ez akkor tudna megváltozni, hogyha az amerikai gazdasági teljesítmény az valamilyen szinten romlana, tehát gyengébb lenne az amerikai növekedés, erre jönne egy kamatcsökkentés, de nem lenne annyira gyenge az amerikai növekedés, hogy a világgazdaságot maga alá temesse, mert akkor egyébként az megint inkább a dollárt erősíteni. Tehát azt szokták mondani, hogy a dollár felől a világ többi devizája felé akkor szokott áramolni a pénz, amikor Amerikának nem megy se nagyon jó, se nagyon rosszul. És egy ilyen helyzetben ugye nehéz látni azt, hogy ez pontosan hogyan következhet be, elképzelhető, hogy jövőre lesz egy dollárgyengülés, inkább az év második felében szerintem. Az év első időszakát még valószínűleg a kereskedelmi háborús hírek, a váremelési hírek és a dollár további ereje határozhatja meg. Ugyanakkor az tény, hogy a dollár egy, mondjuk a vásárlóerő paritáson nézve egy nagyon erős deviza, tehát magyarul amerikai drága országá vált. Tőkeáramlás az még mindig az Egyesült Államok felé megy. Szóval ezeknek a tényezőknek a keresztüzében szerintem a következő pár hónapban még a dollár erő az meg fog maradni, és akkor 2025 második negyedévétől jöhet esetleg egy valamennyivel gyengébb dollár. Alapvetően az erős dollár az ugye több irányban hat. Egyrészt az exportőrök, az Amerikában exportőrök számára kedvező, ugyanakkor, aki dollárban van eladósodva, és sok ilyen fejlődő országbeli vállalat van, azoknak ez meg nem annyira pozitív.
Tehát, hogyha jól értem, belátható időn belül a dollár hegemóniáját nem nagyon fogja semmi se megtörni.
Igen, és emögött nem csak pénzügyi kérdések vannak, hanem jogi és intézményi kérdések is. Gyakorlatilag a dollár a világ messze leglikvidább devizája, egy nagyon jó használható tőkepiattal, nagyon könnyű befektetni a dollárt, akár kockázatmentes eszközben. Más devizákban nehéz találni ilyen könnyen és nagy tételben megvalósítható befektetést. Ugyanakkor van mögötte egy jogi intézményi háttér is, tehát magyarul egy amerikai bíróságon lehet követelést érvényesíteni. Nagyon sok fejlődő országban ezt nem igazán lehet megtenni. Az csak kérdés, hogy ebben a BRICS elszámlási rendszerben milyen jogorvoslati lehetőség lenne, hogyha valamilyen vita merül fel. Szóval ezek a technikai kérdések. Azért persze megvan a szándék, és érthető a szándék, hogy a dollár szerepe csökkenjen, ez pedig leginkább az Oroszországgal szembeni szankciókkal függ össze, mert azért ez egy nagyon markáns példája annak, hogy egy ország dollárban vagy akár euróban megképzett devizatartalékát hirtelen zárolták, ez nem fér hozzá egy ország, tehát ez mindenképpen növeli az igény az alternatív elszámlási rendszerek irányába, de például ezért veszik a jegybankok sok esetben az aranyat is, tehát hogy ne csak a dollártól függjenek.
A Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiáját, Moró Tamást hallották az elmúlt percekben, és ez volt már a Reggeli Monitor Extra, egy válogatás Reggeli Monitor című műsorunk legjobb beszélgetéseiből. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.